No, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Android Portál Podcast, és ismételten egyel többen vagyunk a stúdióban, illetve múlt héthez, de múlt héthez egyel többen, igen, de István is visszatért, tehát hogy ugye úgy vagyunk, hogy István van jelen, és Robi van velünk a stúdióban. Robit egyenesen Amerikából hoztuk csak az adás kedvéért, csak a kedvetekért, és vele egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy mi a helyzet Amerikában, és ő készített egy alkalmazást, ami a Give Me névre hallgat, és ennek az alkalmazás kapcsán keresett meg minket, és aztán utána ez oda eszkalálódott, hogy egyszerűen annyira izgalmasnak tűnt a téma, hogy ide hívtuk. De akkor most át is adnám Robinak a szót, hogy mondj két szót arról, hogy nem, mondhatsz egy kicsit többet is arról, hogy mi is ez az alkalmazás, aminek kapcsán te még annó megkerestél.
Sziasztok! Hát végül is egy barátok között privát fotómegosztást szeretnénk megoldani. Igazából azt látom, hogy annak ellenére, hogy erre nagyon sok megoldás jött létre, főleg az elmúlt így egy-két évben, még mindig nincs olyan szinten ez megoldva, tehát valamitől még mindig nem elég egyszerű ez a barátok közötti fotómegosztás, tehát mondjuk elmegyünk egy hosszú hétvégére, vagy egy piknikre, mindenki készít fejenként 10-20 fotót, az már rögtön tud pár száz fotó lenni, és igazából ennek így a töredékét osztjuk meg egymással, egy-egy fotót Instára vagy SMS-be átdobunk, és igazából így rengeteg fotóélmény az így ott ragad másoknak a telefonján. Ugye az ember általában másokról készít fotót, nem magáról, legalábbis igyekszünk.
Ez most ilyen selfie korszakban azért nem teljesen igaz, de igen, normál esetben a normál felhasználó így van.
Az igazán jó fotók azok, amiket így nem mi készítünk magunkról, és mondom, vannak erre megoldások, de valamiért még mindig nem jött le az alá, az inger küszöb alá, hogy ezt mondjuk így heti vagy napi szinten így megtegyük a barátainkkal, hogy átdobunk 5-10 fotót egymásnak, hogy leválogathassuk, hogy mondjuk a hétvégéből mit tartunk meg magunknak.
És erre ti létrehoztátok a Give Me alkalmazást, mert ez a dolog, ez megoldható. De akkor itt ugye az elsődleges kérdés, ami ugye fölmerül, hogy mi az ideális megoldás, hogy ti ennek akkor egy saját cloud tárhely szolgáltatást üzemeltettek, ami aztán egy idő után be fog telni, vagy hogyha ugye mondjuk Dropboxot használtok háttérnek, akkor innentől kezdve miért használnák a Give Me-t, hogyha ugye egyébként egy Dropbox mappában ugyanezt meg lehet oldani?
Na hát épp ez az, hogy meg lehet oldani Dropbox mappával, de így ha így őszinték vagyunk, mikor hoztatok létre utoljára arra egy Dropbox mappát, hogy mondjuk 5-10 embert meghívjatok rá, hogy oda töltsék föl az általuk készített fotókat?
Hát most sajnos nyitott kapukat nézve, szombaton történt pont ez, úgyhogy de mondjuk valószínűleg nem vagyok teljesen átlag felhasználó.
Valóban nem. Tehát, hogy így igazából ez nem egy, tehát azt látjuk főleg ilyen statisztikákból is, hogy ez még mindig egy nagyon fragmentált piac, és azt gondolom, hogy azért, mert igazából ennek a folyamatnak, tehát a fotómegosztásnak a lépései elég kötöttek, tehát, hogy így kiválasztom a fotókat, kiválasztom a barátokat, generálok linket, azt szétküldöm. A kérdés az, hogy ez automatizálható olyan szintre, hogy mondjuk kevésbé tekes userek is mondjuk pillanatok alatt össze tudják dobálni a fotóikat. És igazából mi ebbe vágtunk bele, hogy igazából minden lépését tudjuk-e automatizálni ennek a folyamatnak. Az volt bennünk a kérdés, hogy lehet ezt egy gombra, tehát ilyen one-tap megoldással megoldani azt, hogy mondjuk összegyűltünk, és akkor a hétvége után, ha meg akarom osztani a kamerarólomat, tehát az összes fotót, ami készült, akkor azt meg lehet-e vajon így egy vagy két gombnyomásból oldani, nem pedig az, hogy egy külön projekt desktopon letöltöm a fotókat, berakom egy Google mappába, vagy ilyesmi. És igazából azt láttuk, tehát abban más a Give Me, hogy hogy nagyon intelligensen használjuk élőben használjuk a GPS adatokat, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha olyan társaság, tehát hogyha nekem például vannak Amerikában barátaim, akikkel így használjuk a GiveMe-t, és gyakorlatilag a GiveMe föl tudja ismerni azt, hogy helyes idő szerint kikkel készítettem fotót, és gyakorlatilag magától létrehozza a háttérben ezt a közös mappát, és ilyen és utána küld nyilván egy push notit minden résztvevőnek, hogy létrejött ez a mappa, a fotók helyes idő szerint már le vannak szűrve, tehát valóban gyakorlatilag, hogyha a push-ot megnyitja az ember, akkor egy áttekinti, hogy mondjuk ezeket a fotókat így mind meg akarja osztani, ha igen, akkor gyakorlatilag ugye egy teppeléssel akkor meg tudja osztani a fotóit. Azt gondolom, hogy ilyen szintű automatizmus még nincsen.
Ez abszolút teljesen, ez azt gondolom, ez egy nagyon jó funkciója neki, és valószínűleg lesznek olyan emberek, akiknek ez fontos. István, te mint hatalmas fényképgurú, mi a véleményed a dologról?
Hát, én nem nagyon fotózok, megmondom őszintén.
Tudom.
Se tehetségem nincs hozzá, illetve nem is nagyon értem magát a jelenséget.
Megnyitod a fényképezőgép,
miért nem elég, ha valaki egy ember nyomogatja a gombot, aztán én részemről le is tudtam a társasági életet. Maga az app az nekem szimpatikus, tényleg nagyon egyszerűnek tűnik, bár most pont próbálok veled sharelni.
Ja.
De valami miatt nem sikerül.
Mindjárt megoldjuk a dolgot.
Vagy nem.
Nálam le vannak tiltva mindenféle dolgok, tehát ezt...
Ja.
én nem vagyok ennyire nyitott mindenféle ilyen hirtelen keletkező kapcsolatra, tehát ezt...
És ennek a kapcsán kerültél ki New Yorkban, vagy New Yorkot mondtál, jól hallottam
félfülön. Igen.
Vagy ott networköltél, bekerültél ebbe a csapatba, kinek az ötlete?
Hát ez
ilyen közös baráti társaságból jött ez, vagy ez hogy?
Ez a, nekem volt az ötletem, nekem van egy ismerősöm kint a Molly, és mindig bárhova megyünk, akár csak sétálunk egyet szombat délután, mindig rengeteg fotót készített ő az ellentéted, és így
abszolút,
és így abszolút idegesített, hogy így látom, hogy készíti a fotókat, és tudom, hogy egyet se fogok megkapni belőle, és akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy így mivel tudnám őt rávenni arra, hogy dobja már át, tehát mi ez az inger küszöb, ami alatt a Molly, aki egy kicsit link, azt mondaná, hogy oké, megosztom. És akkor innen jött a gondolkodás, meg onnan, hogy így végül is így visszanéztem a fotótörténetemet, Facebookon, meg így végül is a telefonomon, és így rájöttem, hogy úgy ahhoz képest, hogy mennyi minden történt velem New Yorkban, meg hány helyen jártam, úgy viszonylag hézagos a fotó történetem igazából, és hogy mennyivel jobb lenne, tehát hogy biztos, hogy vannak kint a világban akár ezrével is fotók az elmúlt 5-10 évből.
Csak nem te készítetted.
És nem kapom meg őket, és hogy ezt így valahogy meg kéne oldani. És igazából így, ha tudunk taxit hívni így két gomnyomással, meg pénzt küldeni két gomnyomással, akkor miért nem lehet az emlékekkel ugyanígy bánni? Azt gondolom, hogy még mindig nem, tehát hogy figyelve a nagyoknak a harcát ezen a területen.
Ne. Privacy okokból.
Figyelve a nagyok küzdelmét ezen a területen, azt látom, hogy igazából még senkinek nem sikerült áttörni ezt a... Én ezt egy ingerküszöbnek látom, hogy a userben honnantól elég egyszerű ahhoz, hogy hajlandó legyen.
Tehát az alap az igazából geolocation, meg idő?
Igen.
És az lenne a koncepció, hogy megvannak a képek, legalábbis, hogy nézem, így próbálom bemutatni egy mikrofonon keresztül az appot. Gyakorlatilag egy albumba rendezitek a képeket, és akkor onnantól kezdve nagyjából tényleg ilyen, hát maximum 3-4, illetve ugye attól függ, hogy hány embert kell megosztani. Annyi
igen, meg idő. Attól is függ, hogy már vannak-e már Give Me barátaid. Mert amikor már ugye van Give Me barátod, akkor tudjuk helyetted nézni, hogy
együtt vagyunk. Hogy egy helyen vagyunk, és akkor automatikusan egy helyre mennek be a fotók, már itt.
A fotókat nem töltjük föl automatikusan, mert hogy biztos át akarod előtte nézni, hogy egyébként volt olyan, aki azt kérte, hogy nem lehet beállítani, hogy magától
azonnal
mindig
menjen.
De igazából ez szerintem egy komoly privacy probléma lenne, tehát hogy igazából áttekinted a fotókat, miatt fölmennek, de hogy az album gyakorlatilag már elő van készítve, tehát...
Na, látom, sikerült.
Na, most már megkaptad a képedet?
Csináltál rólam képet? Innentől kezdve ez már privacy.
Na most ez a másik, hogy igazából ugye minden fotót, tehát mindenki megoszthatja a fotóit, és utána azok a fotók, amelyeket te magadnak szeretnél lementeni, azok meg egyenesen a kamerarolódba, tehát így natív galériába kerülnek bele, teljes felbontásba, mert igazából ez meg a másik, hogy így sok olyan megoldás van, aminek a végére 3-4 különböző felhő mappába keverednek el így a fotók, és igazából mi eldobjuk azokat a fotókat, amik nem kerülnek lementésre, mert ha a usernek nem kellenek, akkor nekünk sem.
És mi egyébként a privacy policy, ugye itt azért mégiscsak egy buli fotó azért sok olyan problémát vethet föl, hogy az emberek ugye különböző vicces pozitúrában kerülnek lefényképezésre, és akkor ez egy jó pufa dolog, hogy utána ez mindenkihez eljut, de mondjuk mi történik akkor, hogyha ez így kialakul, és mondjuk én mégis úgy döntöttem volna, hogy az ne. Van
hát
erre
ezt a usereknek bármi, egymás között kell, mert ugye mi nem
tehát ti
mi
nem hozzátok nem kerül semmi, ti nem kezeltek semmit ezek közül, de alapvetően amikor én föltöltöm, akkor ez a ti cloud szerveretekre kerül, vagy?
Igen.
És ti mennyi ideig tároljátok őket? Mondtad, hogy eldobjátok
azokat. Úgy van, hogy jelenleg viszonylag hosszan, mert most még azért a elején vagyunk a terjeszkedésnek, vagy hát így a skálázásnak, ezért nekünk ebből nagyon sokat tudunk tanulni, hogy user viselkedésekből, de igazából azt szeretném, hogy 30 nap után, tehát legyen egy ilyen ketyegő óra, hogy 30 nap után ezeket eldobjuk.
És ki írja az alkalmazást?
Egy magyar csapattal dolgozom. Igazából én nem vagyok fejlesztő, aminek vannak előnyei és hátrányai, de egy magyar csapat csinálja, az Arteris Studio. Velük dolgozom már másfél éve.
Aha.
Nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretem őket meg.
És amikor te kim vagy Amerikában, akkor Skype-on, meg különböző hangouts, meg egyéb módszerekkel kommunikáltok? Vagy hogy működik így?
Így van, így fotókkal. Van. Jó korán kelek, mert ugye 6 órával előrébb jártok, és Slack, meg Skype, meg mindenféle megoldás, és amikor ilyen intenzívebb fejlesztési időszakok vannak, akkor hazajövök. Tehát tavaly itthon voltam 3-4 hónapot is. Úgyhogy ez attól függ, hogy mekkora hajrában
vagyok. És neked a Give Me most a fő projekt? Tehát, hogy kint Amerikában, te csak igen. Ezzel...
Most igen.
És ez hogy éri meg?
Hol a pénz?
Nekem van egy üzlettársam, akivel ezt csináljuk, ő amerikai, Murray, és mi ismertük egymást baráti társaságból, meg dolgoztunk együtt egy politikai kampányon, és akkor úgy ilyen munkaviszonyt, tehát munkaviszonyban is megismerkedtünk egymással, és ő nagyon sikeresen exitelt két korábbi tech cégéből, ő már veterán, tehát az első tech hullámban, meg a másik tech hullámban is exitelt, és én őt megkerestem, hogy érdeke, hogy van egy ilyen ötletem, összeállnánk-e erre, és végül is így lett. Úgyhogy igazából a szerepleosztás az, hogy enyém az ötlet, meg én viszem, én csinálok mindent, ő pedig egy ilyen seeding angyal szerepben, meg mentor szerepben közreműködik.
Tehát akkor tulajdonképpen te rendelkezel végtelen kosszárral, és boldogan.
Persze.
És boldogan szürcsöd a kólát a Central Parkba. Oké, értem, ez egy jó működő dolog.
Lógatom.
Jó, jó.
Nem idegeskedem, minden rendben.
És az ötlettársad az segít szélszerni is? Tehát akkor ezek szerint exitre mentek.
Persze. Tehát így. Nagyon távol vagyunk tőle, de igen.
Tudom, hogy ez kényes kérdés, de milyen körbe szeretnétek bemenni, ahol tehát ki a piac?
Aha.
Egy ilyen Facebook jellegű exit?
Megmondom tök őszintén, hogy nyilván azt látom, hogy tehát abban az egy-másfél évben, amióta ezt elkezdtük nagyon intenzíven csinálni, az alatt nagyon besűrűsödött a piac is, tehát a Facebook is beszállt ebbe a private photo sharingbe, hogy a Google-el versenyezzen, az Apple is most ráerősített a photo app-jére, tehát látszik, hogy a nagyok ezt le akarják egymással boxolni. Úgyhogy én most pont egyébként ilyen nagyon-nagyon nyitottan, tehát ahogy így a skálázást tervezzük, nagyon agnosztikusan állok ahhoz, hogy mondjuk hova visszük ezt így a következő pár hétben, hónapban, mert azt látom, hogy ez a startup piac, ez azért olyan irányba fejlődik, hogy bizonyos szereplőkkel nem lehet versenyezni. Tehát, hogy
ha a Facebook meg akarja csinálni, akkor megcsinálja,
persze,
kész.
Persze, akkor. Tehát ezzel itt nincs verseny. Úgyhogy ilyen szempontból így most pont ilyen nagyon agilisan állunk ahhoz, hogy hol skálázzunk, és aztán annak fényében kinek lehet érdekes, mondjuk egy Give Me Up.
És
azt elmondom, végülis ez nem titok, tehát hogy ha belegondoltak, ez így organikusan jön az ötletből, tehát azáltal, hogy tudunk, tehát úgy van, hogy nagyon-nagyon hosszú idő volt ezt az intelligens algoritmust megírni, ami fölismeri, hogy baráti társasággal vagy csináltál fotót, ha nem csináltál fotót, akkor ne szóljon az app, de ha csináltál, akkor keresse meg, hogy kik voltak ott. Ha elmész mondjuk egy másik buliba, és ott is vannak barátaid, és ott is csinálsz fotót, akkor melyik albumba tegyen bele, hogyha visszajössz az előző társaság. Tehát ezeket itt leszabályozni, meg megírni, ez nem volt kismeló. Most, hogy már megvan ez az algoritmus, ez a helyszín alapú, háttérben is működő algoritmus, most már nagyon könnyen le tudunk más helyzeteket is kezelni. Tehát ilyen szempont például egy esküvőt, ahova az összes ilyen esemény, meg fotomegosztó app, az mind ilyen kódokra, meg meghívókra épül. És ezek nyilvánvalóan nem működnek, mert ha működnének, akkor már tudnánk arról az appról, ami ezt csinálja. Mi ezt le tudjuk ugyanúgy egy teppel kezelni, hiszen ha 200 ember jön el, akkor 200 ember van benne az eseményben. Tehát ilyen szempontból nagyon organikusan tudunk mondjuk ilyen nagyobb eseményeket, akár korporát, tehát ilyen vállalati eseményeket, vagy akár egy kisebb fesztivált is le tudunk ezzel a mechanizmussal fedni, ahol pedig az pedig már egy olyan terület szerintem, ahova a Facebook vagy a Google nem.
Ez világos,
nincs terve, hogy mondjuk ez, nekik az fontos legyen, hogy például nekik erre.
Mi a szitu egy olyan logikával, amikor mondjuk egy sportrendezvény van? Tehát ilyen irányban nem akartok kimenni, hogy van egy weboldal, ahol mint olyan gyűjtitek a adott baseball meccsnek az összes képét, hogyha nyilván vannak ott usereitek. Ez megint ilyen privacy dolog?
Nem.
Vagy mondjuk ez tök más logika?
Szerintem itt ennél a példánál a logika az ahhoz kötött, tehát ez az inger küszöbökhöz, meg a sebességhez kötött. Én azt látom, hogy van egy nagyon gyors fotómegosztás, a nagyon eldobható, nagyon pillanatnyi képeknek a világa, ami a Snapchat, ami az SMS, amiben ez verhetetlen, tehát hogyha két barátnő SMS-be szokta átdobni a fotót, akkor azt nem lehet, azt a szokást nem igazán lehet kiváltani valami még egyszerűbben, mert túlságosan reflex. És a felső határ, tehát, tehát mondjuk vegyük azt, hogy a két barát egymásnak hogy dobja át, ez egy ilyen nagyon gyors fotómegosztás, meg egy nagyon eldobható fotókról van szó, nagyon csúnyán fogalmazok, ne haragudjatok. Ennek a
én szemétnek szoktam ezeket hívni, tök jó vagy.
Amit, és akkor azt gondolom, hogy a másik véglete ennek, vagy a másik vége ennek, amit te mondasz, a sportesemény, ahol meg már a hashtagekkel versenyez az ember.
A Twitter, én a Twitterből indultam ki, hogy igen. Ott nagyon gyakran én használom legalábbis a trendset Twitteren, és egy idő után baromi nehéz keresni képeket, mert pont azért, amit mondasz, hogy puff, megnyomja a gombot, lefotózza, de a hashtageket már nem rak. És ugye akkor a Twitter is próbál valamit összehozni abból, hogy milyen geóadat van, de iszonyat pontatlan.
De azt gondolom, hogy egy bizonyos esemény méret után, fölött már olyan fotók kerülnek bele kerülnének bele az albumba, amik teljesen értéktelen számomra. Tehát a kettő között van valahol egy ilyen egy 5-10 fős baráti társaság, meg mondjuk 2-300 fős rendezvény, tehát ez egy mozgástér, ami szerintem nincs lefedve.
És itt akkor ebben, tehát mi a marketing stratégia? Én most ugye ránéztem most is a Play Store-ra, a Play Store-nak valószínűleg a letöltés adatai azok ugye nem mindig up-to-date-ek, de itt valami 100 vagy 1000 letöltés szerepel.
Ennek a legelején vagyunk, és hát így pont, tehát én, mondtátok, hogy keményen fogtok kérdezni, én ilyen szempontból brutálisan őszinte vagyok így magammal szemben, tehát ez a Himalája papucsban, szóval, hogy ez egy írtozatosan nehéz kérdés. Van valami, ami most dolgozunk, amit így nem akarnék így feltétlenül most így részletesen elárulni, de azt gondolom, hogy itt kell valami, tehát a marketing területén van az igazi nehézség ennek.
De alapvetően egyébként amit mondasz, mert hogy én azt gondolom, hogy majd aztán utána a végén tartom a pénztárcámat, hogy fizethetsz. Tehát azt gondolom, hogy ja igen, készen a letudva, akkor bocs, ledolgozom süti árat. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, van egy ismerős, aki házasodik, akkor azt mondani neki, hogy figyelj, itt a Give Me alkalmazás, szólj a teljes NASZ népnek, hogy mindenki tegye föl, azt innentől kezdve már van akkor 200. Onnantól kezdve abból a körből úgyis lesz megint valaki, aki házasodik, és azt mondja, hogy hú, de jó, ez tök jó, vagy szilveszteri buli van, vagy egyéb, tehát, hogy mindig van szezonja ennek az egész történetnek, tehát, hogyha ilyen irányba elindultok, és igazából ez az egy eseményt meg tudtok fogni, ahol mindenki fölteszi, megnézi, látja, hogy működik, és tényleg az alkalmazás nem futcsol be, és ez ugye itt innentől kezdve egy elég kulcs szereplője a dolognak. Onnantól kezdve az a jó élmény, az menni fog tovább, és mindenki már nézni fogja, hogy a Give Me nekem összesen most 5 barátom van, kinek hány barátja van Give Me.
Az esküvő piacot már agyon kutattam. Tehát az szerintem a legideálisabb terepe ennek. A kérdés az az, hogy lehet. Nem az a kérdés, hogy az esküvő piac jó piac-e számunkra, hanem az, hogy lehet mindenkit megtalálni, vagy könnyen skálázni az esküvő piacon. Tehát van-e egy growth hack, van-e valami egérút, vagy nem tudom, amivel így könnyebben lehet ezen haladni, nem pedig az, hogy mert azt látom, hogy a tradicionális médiával, meg a tradicionális marketinggal, főleg úgy, hogy ekkora zaj van a tech startup világban, a tech világban, meg az appek világában, és hozzávéve azt, hogy a nagyok is kezdenek be, tehát gyakorlatilag nemrég olvastam, hogy a tavalyi évben a letöltött appeknek a 60%-a, tehát a világon az összes app letöltésnek a 60%-a Facebook tulajdonú app volt.
Hát ez
tehát,
szép.
Tehát, hogy ilyen szempontból...
Nem lehet lehoztam fel a Facebookot. Itt igazából nem inkább az algoritmus szerintem, ami most ilyen nagyon...
Én azt gondolom, az algoritmus a kincs, és...
Igen. Tehát az lehet, hogy egy termék, nem tudom, és akkor 8-10 másik app beszkinálva fene tudja.
Nem, én nem ebbe, tehát hogy én a helyetekben tényleg ezt csinálnám, hogy ha körbenézel a Facebook ismerőseid között, biztos lesz valaki, aki házasodik. Mondjuk most már októberben nem annyira van szezonja, és egyszerűen azt mondja neki, hogy figyelj, itt van, szeretnétek minden képet megszerezni az esküvőre, és kész, és ott van rögtön 200 embered.
Most voltunk Charlestonban egy esküvőn.
Na, így, és működött?
Igen, megosztottuk, összeszedtük a fotókat, tök jó volt, igen, meg amikor, meg ilyen startup csoportokban is ez jött, hogy most lesz az esküvőm, akkor ezt kipróbálom. Igen, ez, az esküvő szerintem ennek az ideális példája, az iskola példája ennek.
Hát a másik az pedig a gimnáziumi osztálykirándulás, tehát hogy ha oda be tudjátok juttatni, akkor onnantól kezdve kész, az akkor ott
a szóval bón. Hogy működik amúgy? Most eszembe jutott, hogy én a tanára nem biztos, hogy így bevenném a csoportba, de,
igen, ezek...
de hogyha mindenki hozzá tud adni a csoporthoz, akkor ugye itt megint ilyen privacy kérdés van, hogy ez valaki egy... odaadja a tanárt, és mondjuk nem lehet remove-olni a grupból, szóval az így...
Lehet, bárki.
Tehát, hogy... Bárkit el tud szedni?
Igen. Tehát ha már benne vagy az album, akkor egyenlőség, de nincs admin, úgymond.
Az
kirakja hozzá,
nincs
ki meri kidobni a tanárt a csoportba. Ez egy érdekes kérdés.
Most dolgozunk valami nagyon-nagyon... Tehát így, pont azért, tehát ezzel kezdtem, amikor hazaérkeztem, hogy erről ezt most fejezzük be, ennek a fejlesztését, és így nem merek róla még beszélni, de,
nem is kell,
de azt érzem, hogy az lehet egy ilyen nagyon egyenes útja annak, amiről éppen beszélünk. Tehát, hogy remélem, hogy legközelebb már úgy jövök, hogy erről ezt sikeresen.
Facebook fővásárolt, és
ennyi kész. Ja,
akkor nem jövök,
még durvább sütit hozom.
Csak küldöm a sütit.
Akkor már nem. Jaj, akkor csak kész. Ha látjuk a süti érkezés, akkor tudjuk, hogy sikerült. Miért pont New York, és hogy kerültél oda?
Fú, hát egy nagyon random sztori, elmeséljem.
Hát azért kérdeztük.
Egy internet kávézóba dolgoztam Budapesten, és...
Azt nem mondta, hogy beleestél egy fekete lyukba, és New Yorkba kötötték ki. Ez minden álmom egyébként.
És bejött egy csávó, akinek egy sérült floppy lemeze volt, egy kb. 40 éves amerikai csávó, és...
De várj, ez mikor sztori, a sérült floppy lemez?
Hát ez 10 évvel ezelőtti sztori. És megpróbáltam neki segíteni, megoldani. A lényeg az, hogy utána majdnem minden nap elkezdett bejárni. Tök sokat dumáltunk, jóba lettünk, és végül is ő egy könyvet kutatott Budapesten, és 2-3 hetet volt itt, együtt elmentünk bacsrázni a családjával, megismerkedtem velük, és utána ők visszamentek Amerikába, de egy pár hónap múlva meghívtak, hogy nem akarok-e kijönni egy fél évre, vagy nem tudom, el tudnak szállásolni, segítek neki majd a könyvbe, kutatni, mit tudom én, és hát ő Omahában lakott akkor, Omaha az így Amerika közepén, a préri közepén egy porfészek város, és tehát nekem a baráti társaságomra, a családomra senki nem találkozott ezzel a pasival, Bobnak hívják, egyszerűen ő volt egy Bob nevű csávó, aki meghívott Amerikába, Omahába, de én mondtam a szüleimnek, hogy rendes tagnak tűnt, én kimegyek.
Nem meg. A vesém kell neki.
Igen. Úgyhogy kimentem Omahába.
Már anyukám is szerette az ilyen sztorikat, amikor ilyenkel előálltam otthon, igen, de ezek ismerős.
Ja, úgyhogy kimentem Omahába, ott voltam 3 hónapot ennél a családnak, nagyon-nagyon jóba lettünk, megismerkedtem mindenkivel, és... a nagymamával, meg a gyerekekkel, meg a, tehát mindenkivel úgy, meg együtt dolgoztam a Bobbal ezen a könyven, és 3 hónap után hazajöttem, akkor elkezdtem az egyetemet, és ők utána New Yorkba költöztek, és akkor amikor legközelebb hívott, akkor már New Yorkba hívott.
Pedig te mondtad, hogy Omahába akarsz menni.
Igen, hiányzik Omaha.
Omának az érdekessége, hogy Warren Buffett, a világ jelenleg azt hiszem a harmadik, de korábban a leggazdagabb embere lakik Omahában. És az első reggel, ahogy kimentem a konyhába, reggelizni, ott volt egy cetli az asztalon, hogy Bob, hívd vissza Warrent, előbb csörgött, akkor úgy megértettem, hogy hol vagyok.
Helyére került.
Szóval Bob sem egy ilyen unatkozó nyugdíjas, csak...
Egyébként most már az, hogy... Igen.
De most sem megteheti.
Végülis kiderült, hogy az ő édesanyukája, a Bella volt nagyon-nagyon jó barátnője a Warren Buffett feleségének.
Aha.
A Susie Buffett.
Hát a mai kisváros ezek szerint.
Igen, igen. Tényleg is. De tényleg. Na mindegy, és akkor legközelebb már New Yorkba mentem, és első alkalommal még úgy nem tetszett, meg úgy nem értettem, meg poros, meg minden, de igazából úgy voltam vele, hogy van szállásom, vásároltam gitárokat Amerikába, akkor egy zenekarba játszottam, és rájöttem, hogy óriási árkülönbség van, és hogyha veszek gitárokat kint, most már elévült biztos ez a, nem tudnak utána mérni, de hogy veszek kint gitárokat, akkor itthon át tudom adni, és pont tudok annyit keresni egy-két gitárral, hogy mivel hogy ingyen szállok meg, ezért a költőpénz repjegyet össze tudom keresni, úgyhogy akár tetszik New York, akár nem, ha végül is ingyen megismerhetem ezt a várost, akkor így megéri. Úgyhogy elkezdtem így elég gyakran meglátogatni őket, mint fél évente kimentem ilyen tavaszi szünetekbe, őszi szünetekbe két hétre, és így egy-két alkalom alatt azért én nem beleszerettem a városba. És akkor igazából így a 25. születés, mire így a 25. szülinapom közeledett, így eldöntöttem, hogy azt már ott szeretném tölteni. Uh-huh. És akkor volt egy szakításom, meg nem mondott le a Gyurcsány, és akkor azt mondtam, hogy megyek, és akkor fogtam, és leléptem, és nem tudtam igazából pontosan, hogy lesz, de csak azt tudtam, hogy így menni kell. És igazából New York a legrégebb óta tartó szerelmi viszonyom.
Tehát újraépítetted az életedet akkor New Yorkba?
Aha, igen. Hát New Yorkban nehéz azt mondani, hogy bármit is újraépít az ember, mert annyira képlékeny ott minden, uh-huh. de hogy most már azért az otthon, 8 év után azért. A közben, tehát a 8 év alatt voltam itthon másfél évet, de igen, szóval New York.
A gitár biznisz az gondom már ugrott.
Ami?
Gitár biznisz az már...
Az, igen, az már a vége felé nem volt annyira.
És mihez kezdtél kint? Bejárt ezt a klasszikus útvonalat, hogy ilyen alkalmi melók.
Tehát a Give Me az egy viszonylag friss történet.
Igen. Van egy fekete lyuk, hogy a kettő között az így, hogy alakult.
Én újságírást tanultam Eltén, de ugye elég hamar rájöttem, hogy soha nem leszek elég jó ahhoz, hogy elégedett legyek azzal, amit újságíróként csinálhatnék. Uh-huh. Úgyhogy az első melóm kint, amit így viszonylag az elején így az gyakornoki pozíció volt, ami aztán elég hamar átment egy ilyen nagyon fapados fizetős valamibe. Uh-huh. Ez egy fotógyártó cégnél volt, ez nem nagyon van itthon ez a szakma, de gyakorlatilag egy filmproducer, csak fotóproducer, mert kint a fotózák egy lapnak a fotózása is olyan méreteket, meg komplexitást tud elérni, hogy kell egy producer. Uh-huh. És akkor egy ilyen produkciós cégnél dolgoztam, és ott voltam egy ilyen rohangálós, szervezős valaki. Az egy fantasztikus ás, tehát hogy életem első fotózása, amire elküldtek, így reggel 6-kor kellett lennem a Plaza Hotelnél, és egy szervizliften mentem fel egy másik csávóval, semmit nem tudtam, csak az volt, hogy legyél ott 6-ra, és láttam, hogy ő biztos a fotózásra jött, és akkor kérdeztem tőle, hogy mit tud a fotózásról, mert én semmit. Mondta, hogy hát ő se tud semmi, ő csak a buborékokért felel. Mondom, mi az, hogy a buborékok? Hát ő a buborékos. Mondom, semmit nem tudok, miért vannak buborékos. Ja, hát annyit tud, hogy buborékos fürdőben lesz a Giselle, ennyit tud. És én nem mertem rákérdezni, hogy
melyik Giselle?
Hogy igen. De hát amikor
és lesz-e rajta ruha?
Igen. De hát amikor befordultam a szobába, akkor ott reggelizett. A Giselle volt életem első ilyen gyártó melója.
Jól indul.
És ezt csináltam 2 évig.
És Giselle-re azóta is szoktatok buborékba
együtt? Persze, SMS-ezünk.
Elrakszom még be a buborékokat.
Ez volt az a fotózás, ami egy az egybe Ördög Prádát viselt volt, tehát meg ott volt a Vanity Fair szerkesztő, és mondta, hogy ne nézzünk senkire, ha nem kellünk, menjünk ki a szobából, senki meg ne szól, tehát ilyen igazi fasizmus volt. De 2 év alatt ilyen világszínvonalú tehetségekkel dolgozhat, tehát láthattam őket dolgozni. Mindezek ilyen divatfotósok, de a Testino, meg a Ryan McGinley, ezek a világ legjobban fizetett fotósai, és még ott tanultam meg azt, hogy milyen az, amikor valaki tehetséges, szóval milyen az, amikor valaki így megjön, és van víziója, szóval...
És ha ott lett volna Give Me, akkor micsoda képeid lehetnének
ja,
most.
Ugye?
Már értem, hogy született meg a Give Me-nek az ötlete.
És hogy dolgoztad fel ezt a sokkot? Mert azért így Ez ilyen, én ilyen dimenzióugrásnak szoktam ezt, vagy váltásnak, amikor így Budapest szürkeségéből, nem tudom, budapesti vagy, vagy még...
Budapesti.
Tehát így azért New York az, vagy Amerika, Omaha után teljesen más.
Én csak New Yorkról tudok így beszélni, tehát nem tudom, hogy máshova érkezve milyenek az első élmények, de New Yorkban ez egy teljesen általános jelenség, hogy az embernek az első fél éve az egy ilyen, az mindenkinek egy ilyen zűrzavar, mert annyi mindent kell felfogni, meg megtanulni, hogy az első fél évben még csak úgy vagy, de nem vagy igazán jelen.
Emléletek, mindenki sokkot kap.
Persze, persze. De hát,
és mi a legnagyobb különbség Budapest és New York között?
Hát az inger gazdagság, szóval New Yorknak a mérete és a sűrűsége az egy ilyen kegyetlen szabad piacot hoz létre, ahol ha valami nem fantasztikus, akkor valószínűleg el fog hervadni, vagy csak turisták fognak járni oda, de nagyon jónak kell lenni. És ezért a sarki 5 dolláros pizza az lehet, hogy a világ legjobb pizzája, mert ha nem az...
Teljesítménykényszer van.
Igen. És közben meg ugye a kultúráknak egy olyan ütközete, tehát olyan keveredések vannak, a koreai zsidó lány, meg a mit, brazil táj, meg a, tehát ezek, tehát ilyen családok, akik ilyen skót, ismertem egy skót koreai lányt, tehát hogy ez hogy tehát ilyen nincs, szóval olyan keveredései vannak a kultúráknak, az embereknek, ami igazából így felfoghatatlan, és ez hozza magával az ételkultúrát, meg mindent, és azt gondolom, hogy hát ez utánozhatatlan, szóval még más nagyvárosok sem feltétlenül tudják.
És belőled azt. Mit hozott ki ez a teljesítménykényszer? A Give Me az egy ilyen mellékszál, vagy most ezt főállásban tolod?
Hát azt gondolom, hogy hát igen, ezért megváltoztat ez így, hogyha így elég ideig vagy ott, és erre így nyitott vagy, és ezt így élvezed valamennyire, akkor így minőségében átváltozol picit szerintem. Például amikor, tehát úgy volt, hogy ezt 2 évig csináltam ezt a gyártó mellett, és ott nekem egy olyan főnököm volt, aki igazából így csak visszatekintve jöttem rá, hogy mennyire jó főnök volt. Neki, mint producer az a dolga, hogy mindenkinek igent mondjon. Tehát én egyszer nem hallottam őt azt mondani, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni. Ha föl kell mászni a fára, és kilengni, és vagy az épület tetején tudjon gördeszkázni a nem tudom kicsoda.
Mondom,
vagy...
ezek valós példa.
Persze, igen. Akkor ezt mind meg fogjuk oldani.
Úgyhogy, és a buborék is megoldható. Tehát
igen, ez... Úgyhogy amikor hazajöttem egy szerelem okán, a Sándor Szandor, aki a Nanuska nevű márkának a tervezője, nekünk indult egy ilyen szerelmünk, és akkor hazajöttem vízumot hosszabbítani, és akkor arról megpróbáltam besegíteni neki a Nanuskába. És akkor ez végül is egy ilyen oda vezetett, hogy itt maradtam, és vittem a Nanuskát körülbelül 2 évig, és az a nagyon alacsony tolerancia, amit New Yorkban megtanultam, mondjuk így a hiba lehetőségekkel kapcsolatosan, meg az, hogy mindenre van megoldás, meg az, hogy semmire nem mondunk nemet, meg az, hogy mindenképp a végére jutunk, ez mondjuk nagyon sokat segített abban, hogy egy haláltorkából visszaráncsunk valamit.
És ez működött a nagy magyar valóságban, hogy az a New Yorki lendület és a pozitív látásmód az,
hát,
így,
figyelj, volt,
vagy ez
azért,
ilyen, vissza kellett egy kicsit idomulnod azért a budapesti.
Vissza kellett azért idomulnom, és volt olyan, hogy ilyen idegmenti övsömöröm volt itt a homlokomon, meg... Szóval, hogy azért nem volt...
Stresszes volt.
Nem volt annyira egyszerű, de azt gondolom, hogy ilyen mikro szinten létre lehet hozni olyan csapatokat, amilyen a Nanuskánál is létrejött, hogy ha van egy kis siker, meg van kommunikáció, meg van egy kis, van elég idő ahhoz, hogy összerázódjon a csapat, akkor létre tudnak azért itthon is jönni olyan csapatok, akik tudják hozni.
Tehát nem az emberekkel van baj, hanem inkább ilyen rendszer szinten.
Hát is, a kettő összefügg.
Csak azért merem ezt bedobni, mert volt egy ilyen félmondatot, hogy politikai melóval kapcsolatban ismerkedtél meg a
Murray-vel.
Murray-vel. Tudtam, hogy Martit akartam. Az a Back to the Future-ben volt. Térjünk egy kicsit rá erre a vonalra, hogy ez hogy alakult. Ez a politikai vonal Amerikában, ez ugye nagyjából kétpólus. Melyik irányba tendálsz?
Hát ezt sokkámból is látszik, mondani. Hogy demokrata irányba, de az mondjuk egy független polgármester jelölt volt New Yorkban, egy bukott kampányon dolgoztunk együtt, igazából a testvére indult, aki hasonlóan sikeresen exitált, és régóta benne mozog ebbe. De én újságírást tanultam, és újságíráson belül is engem a politikai, meg az ilyen jellegű újságírás, külpolitikai újságírás érdekelt mindig is, meg így a mai napig ez nekem így nagyon-nagyon fontos része az életemnek, tehát engem ez egyszerűen érdekel, és akkor pont projektek között voltam, és akkor meghallottam, hogy indul a Murray testvére, akkor mondtam, hogy hogy tudok ebbe beszállni, és akkor igazából így az egyik, a másik ember voltam, aki csatlakozott így a csapathoz. Egy teljesen egy sikertelen kampány volt, de New York azért egy igazi politikai szintér, tehát a méreténél fogva, és behoztak olyan embereket kampánymenedzsernek, meg tanácsadónak, a Joe Trippitt, aki a Howard Dean-nek az országos elnöki kampányát vitte még a 90-es években, és a mai napig is az egyik legbefolyásosabb demokrata tanácsadó, Fox News-on rendszeresen beszél, és hát így együtt dolgozhattam vele, meg együtt ebédelhettem vele.
És annyira nem élted meg sokként?
Dehogy nem.
Vagy ez egy újabb lépcső.
Szóval azt kell mondjam, ezért mondtam, hogy így a szerelmet, mert így 8 év után is van, még a mai napig van olyan, hogy ott vagyok egy helyzetben, és így nem hiszem el, hogy ez az én életem, és ezt én átélhettem. Szóval én ilyen szempontból egy nagyon olyan szerencsésnek tartom magamat, hogy azt érzem, hogy mit tudom, az ember kap X mennyiségű szerencsét egy életre, és én most használom, és egyszer csak el fog fogyni, és onnantól szopás lesz az egész, mert így nem létezik, tehát így visszagondolok, hogy ez az Omaha sztori, tehát ez hogy történik ilyen, nem tudom, de hogy ez velem történt, és szóval abszolút az egész kampány, az, tehát egy brutál mennyiségű munka volt, tehát ilyen 4 órákat aludtunk, de pont ez hajt, hogy ott lehetsz, ezekkel az emberekkel lehetsz, egy szobába dolgozhatsz, és ja, stresszes volt, de szerintem megéri. Szóval én ezt szerettem.
Ja, újabb skill-ek fejlődtek.
És most ebbe a mostani kampányidőszakban ez mennyire érződik? Tehát ott New Yorkba, Amerikába élve, ez mennyire határozza meg az embereknek az életét, hogy most akkor elnökválasztás van, illetőleg mennyire van kiélezve ez a dolog? Én amikor jártam kint, akkor simán működött az, hogy egy egyetemen az egyik profnak az ajtaján ott volt, hogy én Obamára szavaztam, én pedig a, nem tudom, a Kerry vagy ki volt éppen ellene, és aztán utána egymás kezébe csaptak, azt lementek együtt a kantinba kajálni. Nálunk ugye ez sokkal élezettebb Magyarországon, tehát hogy ha valaki jobb vagy balod, az ugye itt mindig össze van kavarodva itthon, de ha valaki az egyik irányba szavaz, valaki a másik irányba, akkor innentől kezdve azok jó esetben még talán szóba állnak egymásra, de semmiképpen sincsen ugye nagy barátság. Amerikában ez hogy működik?
Nálunk volt a sarkon egy hotdogos, és az a Obama kampány alatt kirakta, hogy Obama, mi veled tartunk. Tehát, hogy még a hotdogos is beszállt a kampányolásba. Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy az amerikaiak, tehát van róluk egy ilyen karikatúra, hogy ilyen teljesen nincsenek képben ostoba, műveletlen
Fokozzuk népség. Meg a jelzőt.
Még kicsit nyugtassuk itt a magyar hallgatóknak.
Ott élnek a lakókocsi parkban.
Igen. De azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy nagyon jelen vannak. Még akkor is, hogyha tévedésekkel, tehát hogy nem, mondjuk akkor is, hogyha tévedésekre alapul a politikai álláspontjuk, akkor is így nagyon jelen vannak. Tehát hogy azt gondolom, hogy
Tudatosak akkor.
Tudatosabbak, igen. Na most a korábbi választásokban, tehát mindenki nagyon aktív, tehát hogy nagyon sokan aktívan részt vesznek így a politikában, azt látom, nagyon nagy részét teszik ki, főleg egy ilyen kampányidőszak a közbeszédnek, meg a beszélgetéseknek, és az esetek többségében azt gondolom, hogy tényleg az van, amit mondasz, hogy azért így túl lehet lendülni azon, hogy én demokrata vagyok, ő meg republikánus, bár én nem szavazhatok, tehát ezt most így nem számít sokat sajnos, hogy én demokrata vagyok, de a lényeg az, hogy ez a választás, ez egy picit kivételes, mert a Donald Trump az egy annyira sértő jelenség, hogy most azt látom, hogy polarizáltabb a korábbiaknál az, hogy valaki... De
azért a Hillary-t se lehet kenyére kenni, tehát hogy itt azért azt gondolom, hogy a másik oldal sem egy olyan nagyon visszafogott, és...
Nem lehet azért ezt...
Más a motiváció.
Más, persze.
Ezt az a Trumpnak egy olyan tehát egy olyan iskolázatlan, egy olyan ilyen reflex. Tényleg, hogy igazából még csak filozófiát se lehet mögé rakni, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy ezt valamiféle politikai
okkal meggyőződése,
mondja.
Csak ami éppen
így van. Így van. A Clintonnal lehet nem egyetérteni, de azt nem lehet azt mondani szerintem, hogy légből kapja a véleményeit, meg azt, hogy szóval, hogy azt még
tanult,
meg lehet vitatni.
Tanult, tapasztalt, ráadásul viszonylag jó. Néztem az elnöki vitát, vagy elnök jelölti vitát, szerintem zseniálisan kijött egyébként a két különbség, tehát jól lehetett érezni, hogy...
Volt egy ilyen összefoglalkozni, hogy 27-szer vágott a Trumpa.
Igen. És azt gondolom, hogy ez egyébként tehát a Hillary Clintonnal szemben ilyen számomra kissé érthetetlen indulattal tudnak felszólalni az emberek, tehát már hogy nem is értem, hogy lehet ennyire nem szeretni valakit, aki igazából inkább unalmas, mint bármi már, tehát hogy inkább kicsit az a baj vele, hogy egy geek ezért valahol egy ilyen, és azt gondolom, hogy ennek nagyon mélyen azért van egy ilyen szexista gyökere, hogy nem felel meg semmilyen sémának.
Uh-huh. Tehát, de ez a demokratáknál, ez most már ilyen visszatérő húzás, a következő elnökjelölt az nő indián lesz, vagy mi lesz? Tehát, hogy most hát, ugye ez a fekete kártya ki lett játszó, most a nő kártya.
Én azt gondolom, hogy inkább az Obama volt a meglepetés, tehát hogy azért ő tapasztalatlanabb volt, fiatalabb, tehát ő volt a meglepetés, de ő meg egy olyan vadállatpolitikus, tehát olyan érzékkel nyúl témához, meg úgy tud beszélni.
Ő jót tett Amerikának.
Igen. A Clinton a standardebb jelölt, tehát hogy igazából ő 8 éve is lehetett volna elnök, ha nem jön egy ilyen 50 évente egyszer tehetség, amilyen pont egy feka Obama volt. De hogy a Clinton ilyen szempontból szerintem sokaknak pont az a baja, hogy túlságosan standard politikus, politikai figura, történetesen nő, de
ja. De hát így alakult.
Igen.
Nem tett róla. Legyünk egy kicsit visszexisták, menjünk át Donald Trumpba.
Mi az, ami legjobban hiányzik Magyarországról neked, hogyha kint vagy New Yorkban, a sütin kívül?
De tényleg a süti?
Ezt elbuktad, sütin kívül.
Nem hiányzik semmi.
Budapest egy gyönyörű város. Van itt egy nyugalom, amit az ember nem kap meg. Meg van egy, tehát a barátaim, tehát igazából a család, meg barátok, igen, emlékek. De a barátaim kint is meg tudnak látogatni. Szóval, hogy igazából sajnos kevés. Nem? Nem tudom.
Kicsi a világ, tehát azért... Most már nem tudom, egy repülőút azért nem olyan nagy dolog.
Nem, igen. Szóval azért Budapestről 150 ezer forintért ki lehet jutni, ha az ember kap szállást havertől, akkor New York nem annyira drága, mint mondjuk London vagy Párizs. Uh-huh. Szóval azért évente...
És hogy néz ki egy napod egyébként kint? Tehát, hogy fölkelsz, és akkor Skype-on. Leülsz a fölcsapoda, vagy ugye alkalmazkodsz akkor a magyar időzónához, hogy itt a magyarokkal beszélgetsz.
Korán szoktam indítani, attól függ, hogy milyen intenzitással, de vagy 6-kor, vagy 7-kor, vagy 8-kor szoktam kelni, hogy legyen legalább egy 2-3-4-5 órám Budapesttel, és aztán, ahogy Budapesten mindenki elkezdi lecsukni a laptopot, úgy elkezdek azokkal a dolgokkal foglalkozni, amikhez nem kell, vagy előkészítem a következő napot, vagy
Ja. Szóval kell elképzelni, fölkelsz, előkapod a MacBookot, egy... lemész a Starbucksba, vagy de... azért ennyire nem New York-i a dolog?
De, abszolút. Nem Starbucksba, de általában egy kávézóban indítom a napot, mert otthonról dolgozom, van egy ilyen home office felállásunk, és ha egész nap otthon vagyok, akkor megörülök a nap végére, tehát általában reggel egy ugyanabban
kimész a kávézóban az emberek közé indítok, feltöltött.
És akkor általában ott vagyok, mint 10-11-ig, akkor utána otthonról dolgozom, vagy elmegyek ebédelni, vagy rendelek, és akkor délután is kiszoktam akkor megint ülni, vagy szóval attól függ, de hogy teljesen tipikusan filmbe illő
sztereotípiában.
Igen. Hát ez most a másik New York-kal, hogy így ott rájön az ember, ezek nem ilyen kitalált gegek, hanem hogy így
ez a mindennapos
egy létező igen,
élet. És most hol laksz? Bérelsz valami kecót, vagy?
Aha, Williamsburgben, ami Brooklynnak, a Manhattan az egyik legközelebbi környéke, és az utóbbi 5-10 évben nagyon feljött. Egy ilyen nagyon jó átmenet a manhattani őrület és a brooklyni nyugalom között, tehát hogy van egy kicsit mind a kettőből.
Na, hát ez így akkor nagyon jó. Mi akkor sok sikert kívánunk itt a folytatáshoz, és nagyon reméljük, hogy lesz alkalmunk majd a Give Me-ről még beszámolni, meg hogyha jössz megint Budapestre, akkor szeretettel látunk. De az is lehet, hogy majd egy kihelyezett New York-i adással fogok jelentkezni.
Nagyon.
És igazából most befejezünk, meg kell ennünk a sütit, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk
nagyon
voltatok.
Nagyon köszönöm, hogy itt lett. Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok.